Az első előadásban a hol vagy, Ádám hol vagy kérdés került sorra. Két héttel ezelőtt pedig, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, a Kain és Ábel történetből Isten megszólítása Kain számára, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ezt az igét jártuk egy kicsit körbe. A mai alkalommal újra csak ezzel a szóval kapcsolatos igét emelnénk ki a járással kapcsolatban. Istennel járt Noé. Mit jelent Istennel járni? Mit jelent ez a bibliai kifejezés, ami Mózes első könyvében három szereplővel, különös súllyal hangzik el, Énokkal kapcsolatban, akik olvassák közben Mózes első könyvét a sorozatunkkal párhuzamosan, az első könyv 5. fejezet 24. versében olvashatjuk, hogy mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Volt egy ember, aki az özönvízig tartó 10 nemzedékek sorában, ugye a 7. nemzedékben élt ez az Énok, Istennel járt, és olyan életet élt, hogy Isten mentesítette őt a haláltól, és tudjuk, hogy két bibliai személy van, aki a Biblia szerint nem halt halált, az egyik Énok, a másik Illés. A másik előfordulás ennek az Istennel járt kifejezésnek a 6. fejezet 9. versében található, Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Ez tehát a 6. fejezet 9. versében, és a 17., tehát ugyanez a Mózes első könyve 17. fejezet első versében is olvashatjuk ezt a kifejezést, mikor Ábrahám 99 esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta néki, én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Itt felszólító módban hangzik el ez a szókapcsolat, tehát nem az, hogy Istennel járt, hanem Isten ezt mondja, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Mit jelent ez a bibliai kifejezés, és miért kell ezt különösképpen a szívünkbe fogadnunk? Miért fontos számunkra ez a kifejezés? Egyébként látni fogjuk majd, hogy a Mózes első könyvében is gyakran fordul elő ez a kifejezés, de a Bibliában végig nagyon sokat találkozunk ezzel, és utána különösképpen sokat találkozunk ezzel a kifejezéssel Pál apostol leveleiben, a római levélben és a kolossébeliekhez írott levélben, és János apostol 3 levelében is, mind a 3 levelében, amiből majd fogok is idézni, és a Jelenések könyve 3. fejezet 4. versét is majd befejezésül fogom idézni. Tehát olyan bibliai kifejezés ez, ami végig kíséri az egész bibliai kinyilatkoztatást. Nyilvánvaló a kifejezés jelképes. A járás az életnek egyik legegyszerűbb cselekedete. Aki nem beteg, vagy tartósan nincs ágyhoz kötve, az reggel föl kell, elkezdi végezni a dolgait, és ez járással, keléssel függ össze. Oda se figyelünk erre, mert annyira természetesnek tartjuk, amikor betegek vagyunk, akkor döbbenünk rá, hogy milyen nagy dolog egyáltalán az, hogy az ember a talpára vagy a lábára áll, és végzi a dolgait, de ez közben sokszor fel sem tűnik. Ezt a hétköznapi dolgot veszi alapul a Biblia. A Bibliában nem csak olyan jelképek vannak, amelyek tárgyakat jelkép, vagy állatjelképek, hanem vannak az emberi mozgásformákra alapuló jelképek is. Ilyen például a járás, amivel azt akarja érzékeltetni a Biblia, hogy amilyen természetes a hétköznapi életünkben a járáskelés, olyan természetes kell, hogy legyen az Istennel való élet. Tehát amennyire nem igényel részletesebb megokolást az, hogy az ember, ha így van megteremtve, akkor egy járókelő lény, ugyanúgy ilyen természetesen kell, hogy kifejlődjék az életben az, hogy mi Istennel együtt éljünk. Ha most valami jól megjegyezhető szókapcsolatot kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha ő Istenben hisz, ezzel tulajdonképpen a vallás kérdése megoldódott. Hiszek az Istenben, hogy létezik, hogy ő van, És én azért nem vagyok ateista ember, vallásos ember, hogy én hiszek az Isten létezésében. Így mondjuk röviden, hiszek az Istenben. Mondom, hogyha most így egy kicsit szójátékkal kellene megfogalmaznom, hogy mi az, hogy Istennel járás, akkor azt mondanám, hogy ne csupán higgyünk az Istenben, hanem ennél többre van szükség, higgyünk az Istennek. Higgyünk az Istennek. Mert az, hogy Isten van, hogy létezik, ez még önmagában bennünket jobbá nem tesz, ezt az ördögök is hiszik és rettegnek, mondja a Jakab levele második fejezete, de minőségileg más dolog, hogy én nem pusztán elfogadom, hogy Isten létezik, hanem én az Isten szavának hiszek, az Isten kijelentéseinek hiszek, és én az Isten kijelentéseihez, beszédeihez, üzeneteihez szeretném tartani magamat. Ez a különbség egy szokványos vallásosság és az Istennel járó ember vallásossága között. Tehát a szokványos vallásosság az, hogy hiszek abban, hogy Isten létezik, viszont akire a Biblia azt mondja, hogy Istennel járt, azon azt érti, arra az emberre azért mondja ezt a kifejezést, mert ő hitt az Isten szavának, hitt az Isten kijelentéseinek. Énok is, Noé is és Ábrahám is ezért rendkívüli életút a Bibliában, mert ők nem egyszerűen elfogadták Isten létezését, hanem figyeltek Isten szavára, és amit Isten mondott nekik, az igaz, szent és megfelebbezhetetlen volt a számukra. Azért választottam a három szereplő közül Noét, mert kétségkívül ő volt a legnehezebb helyzetben. Énok idejében az emberiség erkölcsei még nem fajultak el annyira, ő még csak a hetedik nemzedékben élt. Noé már ugye az utolsó tizedik nemzedék szülötte, és akkor már az élet annyira eltorzult, hogy Noé ezzel az Istennel együttjárásával szinte egyedül maradt. Tudjuk jól azt, hogy a családjával együtt, tehát vele együtt 8 ember menekült meg, és élte túl az özönvizet, de azért egy szívszorító helyzet, és ezt úgy végig gondolni is olyan megdöbbentő, hogy akkor már több 100 millió ember élt ezen a földön, és összesen 8 ember volt egy családfő vezérletével, aki túlélte az özönvizet. Még erre is szeretnék kitérni, hogy mi volt ennek az oka. Minden esetre, mielőtt belemennénk a részletekbe, hogy mit jelent ez, hogy Istennel járni, meg Noé részéről ez mit jelentett, hogy Istennel járni, mivel a könyvet is szeretnénk megismerni, Mózes első könyvét, itt a Noéval kapcsolatos történetet, annak egyes részleteit a 6. fejezettől szeretném felolvasni. Akinél van Biblia, kérném szépen, hogy Mózes első könyve 6. fejezetét lapozza fel, és ott az első verstől a következő kijelentéseket olvasom. Ezeket azért is szeretném felolvasni, mert nagyon sok a félreértés ezekkel az igeversekkel kapcsolatban. Nagyon sok ember nem érti ezeket, vagy félreérti. Jó ezeket tisztázni egy ilyen sorozat keretében. Tehát Mózes első könyve 6. fejezet első versétől. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. És látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mind azok közül, akiket megkedveltek. És mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. Itt a 3. versnél meg is állok egy pillanatra, mert egyszerre két nagy félreértés és félreértelmezés is kötődik ezekhez a versekhez. Először is az első két verssel kapcsolatban szeretném föltenni a kérdést, hogy mi az, hogy az embereknek lányaik születtek, és utána látták ezt az Istennek fiai az emberek lányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket megkedveltek. Ugye ehhez tapadt például egy híres ószövetségi pseudo-epigráf könyvnek a létrejötte, magyarra is le van fordítva, ez az Énok könyve. És az Énok könyve úgy magyarázza ezt a két verset, és ezt a az utóbbi évtizedekben a különböző sci-fi, meg UFO, meg New Age irodalom fel is kapta, hogy a földi civilizációnk az valami más égitestől jött ide, mert hát itt az Istennek fiai, biztos más égitestek lakói jöttek, és nemzettek így gyermekeket a föld szép lányaitól, és így jött létre a földi civilizáció. Hát, hogy elejét vegyük minden tücsök bogár terjesztésének, ezért pontosan ismernünk kell a Bibliának a szövegét. Ez a kifejezés, hogy Istennek fia, emberek lánya, Istennek gyermeke, embernek gyermeke, ez egy bibliai kifejezés, ez nem itt fordul elő először, hanem ha visszalapozunk, egyet kell visszalapoznunk a Bibliában, a 4. fejezet 26. verséig, ha lapozunk, akkor ennek a szóhasználatnak már van egy előzménye. A 4. fejezet 26. vers ugyanis ezt mondja, Sétnek is született fia, és nevezte annak nevét Énosnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét. Tehát ugye a Biblia a 10 nemzedéket felsorolja, az első nemzedék Ádám és Éva, a második nemzedék a gyermekeik, tehát Kain, Ábel, Séta, a harmadik névvel nevezett gyermek, ugye több fia és lánya is született az első emberpárnak, de név szerint csak erről a háromról tudunk, hogy Kain, Ábel, Sét. És azt látjuk, hogy a Kain utódai nem sokat törődtek Istennel, és az Istennel járással. Kain utódai elfogadták, hogy van Isten, de a maguk kénye kedve szerint akartak élni. A Sét utódai, Sét fia volt Énos, és hát olvassuk a nemzedék táblázatot, hogy ki mindenki volt még a séti ágon leszármazott, a Sét utódai kezdték segítségül hívni Énos idején az Úrnak nevét, tehát a harmadik, negyedik nemzedékben. Tehát az emberiség külön vált, az emberiség egy része nevezte magát az emberek leszármazottainak, hogy mi vagyunk az emberek, és mi elfogadjuk, hogy Isten van, létezik, mi nem vagyunk ateisták, de Istennel együtt járni nem kívánunk. A Sét és az Énos leszármazottai azonban segítségül kezdték hívni az Úrnak nevét, tehát ők azok, akik az Istennek fiai, tehát akik ragaszkodtak az Istenhez, és Istennel együtt is szerettek volna járni és élni, és az emberiség így tehát az özönvíz előtt már jóval külön vált. Voltak olyan emberek, akik komolyan vették az Isten hitet, más emberek ezt nagyon könnyedén és felszínesen vették, és azért mondja itt a 6. fejezet első két verse, hogy látták az Istennek fiai az emberek leányait, és összeházasodtak, mert ezzel utal egy szomorú jelenségre, hogy az özönvizet közvetlenül kiváltó ok az volt, hogy a másfajta gondolkozású emberek összeházasodtak. Ez addig nem történt meg, több nemzedéken keresztül a Kain utódai, meg a Sét utódai, hogy úgy mondjam, külön élve éltek, de amikor a Kain utódai és a Sét utódai kezdtek összeházasodni, és egészen eltérő gondolkozású emberek, az egyik csoport az Isten fiainak mondta magát, a másik csoport az emberek fiainak mondta magát. A két csoport kezdett összeházasodni, akkor nagyon rövidesen tarthatatlan állapot kezdett beállni a földünkön. Mert a Biblia szerint az emberi életnek megvannak a törvényei, és az emberi élet egyik legnagyobb törvénye, Ámos könyve 3. fejezet 3. verse mondja ki ezt az egyszerű törvényt, Ámos 3:3, járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek egymással? Ha nem azonos a gondolkozásmód, ha más az értékszemlélet, ha másban látnak életcélokat, másra helyezik a hangsúlyt az életben, de egy puszta testi vágy, vagy egy ösztönös kívánság összehoz két embert, és összekötik az életüket úgy, hogy a gondolkodásuk teljesen eltérő, akkor ebből rohamos leépülés, az erkölcstelenség melegágya következik, és ez vezetett oda ahhoz az állapothoz, hogy Isten kimondja, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. Ez a 3. vers is magyarázatot kíván, de ez már azért, mert rossz a Biblia fordításunk. Aki előveszi az eredeti Károlyi Bibliát, Károlyi Gáspár például ezt a verset jól fordította. Károly így fordította, hogy ne küzdjön az én lelkem, az én szent lelkem az emberért, adok nekik megtérésre 120 évet. Csak ugye Isten előre kijelentette, hogy 120 évig még küzdeni fog ezért az emberiségért, ezért az összevegyült emberiségért, aminek a leépülése rohamos volt erkölcsileg. A Szentlélek 120 évig küzdeni fog, hogy megtérésre vezesse ezt az emberiséget, de hiába a 120 év eltelik, és csak egy tört része az emberiségnek fogadja meg Isten kérését. Tehát itt nem jó a fordítás. Itt a fordításnak szó szerint így kellene hangozni, és mondta az Úr, ne küzdjön az én lelkem örökké az emberért, mivel hogy ő test. Ugye egy kicsit hiányos itt a héber mondat, ezért kiszokták pótolni, Károly Gáspár így pótolta ki, hogy adok nekik megtérésre, tehát ilyen nincs az eredeti, hogy adok nekik megtérésre, de értelem szerint mégis ez következik. Ez a fordítás, ami a mostani Bibliánban szerepel, hogy legyen életének ideje 120 esztendő, ez félreérthető, mert sok ember innen olvassa ki, hogy Isten mintha maximálta volna az életkorokat, és hogy az örök életre teremtett emberek az első 10 nemzedékben még 900 évig is éltek, még 700-800 évig is, itt Isten a 10. nemzedékben azt mondja, hogy most 120 évet senki nem fog meghaladni. Úgyhogy ez nincs így, mert az özönvíz után nagyon sok emberről olvassuk, hogy ezt az életkort még bőségesen meghaladta. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten az emberi életkort behatárolta volna, hanem éppen ellenkezőleg arról van szó, hogy minden egyes emberért küzdeni fog az Isten, 120 évig fog küzdeni, ami nem csak annyit jelentett, hogy a Szentlélek által, hanem annyit is, hogy Noé az özönvíz előtt 120 évvel kezdte hírni a megtérésre felszólító üzenetét. Ez óriási idő. Persze akkor hosszabbak voltak az életkorok is, ez is igaz, de 120 év egy evangélium hirdetéssel nem rövid idő. És Noétól sajnos nem fogadták el az emberek, és amikor eljött az özönvíz, csak Noé és családja maradt meg. És miközben Noé a 120 év alatt építeni kezdte a bárkát, ez is egy hatalmas Istennel való együttjárás volt, hogy egy kicsit belegondolunk, hogy mit jelentett hinni az Istennek. Isten felszólította Noét, hogy bárkát építsen. De miért építsen bárkát szárazföldön? És mi teszi szükségessé a bárka építést? Hogy az egész földet elönti a víz? Aki idáig elolvasta a Bibliát figyelmesen, azt tudhatja, hogy például Noénak olyasmit mondott az Isten, amit soha senki nem tapasztalt ezen a földön. Tudnék esőt. Eső soha nem volt a földön. Hogy azt olvassuk a Biblia elején, hogy Isten, amikor megteremtette a földet, az egész légköri viszonyok sokkal finomabbak, rendezettebbek voltak, pára harmatozta be a földet. Nem volt ilyesmi, mint ami mi nálunk most már mindennapos szinte, hogy tornádó, hurikán és egyéb más képződések, hanem a földnek a klímája rendkívül kiegyenlített volt, eső nem volt. És Isten azt mondta, hogy igen, megerednek az ég csatornái, majd fölbuzognak a mélység forrása, és soha senki nem látott ilyesmit. És erre elmondta Isten, hogy Noé, ezért kell építened bárkát, ezért megadta Isten még a méreteit is a bárkának, hogy nem kis alkotmány volt ez a Noé bárkája. Ha jól tudom, a 20. század elejéig az amerikai haditengerészet által épített nagy hadihajókig semmi nem szárnyalta túl ezt az emberiség történelmében. Ez egyrészt egy hatalmas építmény is volt, egy 3 emeletes, a fényt egy helyünnen beengedő és mindenhova eljutató építmény, de ezen kívül nem is annyira hajó volt ez, hanem inkább egy hatalmas otthon, inkább egy hatalmas ház. Akik komolyan vették a bárka méreteit, és már a legkorábbi kortól ábrázolták ezt a bárkát, keleti bizánci részen és más egyéb területeken, pontosan jelezték, hogy ez a bárka olyan, mint egy úszó ház a vízszínén, de ennek a statikai törvényei és egyéb más dolgai, ugye góferfából készült, nagyon erős fából készült ez a bárka, aminek a megmunkálása is hatalmas fáradtságot jelentett. Nyilván Noé nem csak a 3 fiával dolgozott ezen, hanem munkásokat fogadott fel, és nyilván azoknak a munkásoknak el is kellett mondania, hogy mit csinál, és nyilván azok a munkások először talán még meg is voltak döbbenve, hogy egy idősödő ember belefog egy ekkora vállalkozásba, egy több évtizedes, hatalmas költségekkel járó vállalkozásba. Szóval, ha valaki egy kicsit megerőlteti a fantáziáját, amit nagyon röviden mond el itt a Biblia, elolvassa Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvét, amelyben külön fejezet van az özönvízről, amit ajánlok is, akkor kicsit képe lehet arról, hogy milyen óriási dolog volt ez, és ez az Istennel járt Noé, ez az élet minden területére kiható kifejezés, ez ugyan röviden mond el valamit, de azért érzékelteti azt, hogy mindenben, amit tett, egyszerűen újra hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy Noé csupán egy istenhívő ember volt, hogy hitt az Istenben, hitt az Istennek. Hitt az Istennek, hogy amikor Isten elmondja a hosszát, szélességét, magasságát, amikor elmondja majd azt, hogy hogyan fogja azt betelepíteni állatokkal, amikor sok mindent Noé tudomásáról, és közben még a fizikai munka mellett ott volt a legfontosabb a lelki munka, amelyre Péter apostol első levele 3. fejezete utal, hogy Noé Krisztusi lélekkel prédikált az embereknek. Tehát így mondja az első Péter levele 3. fejezete, hogy a Krisztusnak ő benne levő lelke szerint kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és hagyjanak föl a pusztító életmódjukkal. Egyébként nem tartozik szorosan az Istennel járt kérdéséhez, csak hogy azt a világot lássuk. Az özönvízre 3 visszautalás van a Bibliában. Jób könyvében, Máté evangéliumában és Júdás levelében. Ezt el kell olvasni. Itt nagyon rövid a leírás a Mózes első könyve 6. fejezetében, de ha elolvassuk Jób könyve 19. fejezetét, elolvassuk Máté evangélium a 24. fejezetét, és elolvassuk a Júdás levelét, hát akkor nem közönséges kép kerekedik ki. Az özönvíz előtti civilizáció egy hatalmas civilizáció volt. Gazdag világ volt. Így mondja a Biblia, hogy az Isten megtöltötte házaikat javakkal. Dúsgazdag emberek éltek. Művelt emberek éltek. Műszaki, technikai fejlettségben, ennyiben igaza van az előbb általam is kárhoztatott cifi irodalomnak, de műszaki technikai fejlettségben talán csak a mikorunk kezdi beérni azt a kort, ami akkor volt. Tehát ne úgy gondoljuk el, hogy néhány ember lézengett a földön, aztán ott volt 8-ad magával, Noé már elnézést, ezt németek ki is számolták, hogy a 10 nemzedék alatt mennyire szaporodott föl az emberiség, kb. 800 milliós lélekszámmal számolhatunk. Ez egy óriási civilizáció volt. Hatalmas, hogy úgy mondjam, mai palotákhoz hasonló házak álltak, óriási kertekkel, fényűző, kényelmes élettel. Jézus Krisztus is visszautalt erre az időszakra, és azt mondta, hogy amint a Noé idejében volt, olyan lesz az ember fia eljövetelének napjaiban is. Az emberek házasodtak, adtak, vettek, és nem vettek észre semmit. Az embereket lekötötte a kényelmes élet elérésének a vágya. Az emberek gazdagok voltak. Az emberek jó módban éltek. Az embereknek mindenük megvolt. Házasodtak, adtak, vettek, szépítették a környezetüket. Csak éppen az emberek nem gondolkoztak, és a vallást olyan szintre szállították le, hogy Jézus azt mondta, hogy nem vettek észre semmit. Vagyis azt hirdették az akkori emberek, hogy Isten ugyan létezik, de hát Isten messze van, mi az Istennel nem tudunk törődni. Ismét a szójátékot hadd vegyem elő. Hittek az Istenben, de az Istennek nem voltak hajlandó hinni, hanem azt mondták, hogy hát az Isten messze van, mi majd készítünk különböző bálvány istenségeket és szobrokat és képeket, hát azokon keresztül akarjuk az Istent elképzelni. Tehát a bálványimádó emberiségnek a gyökerei is ide mennek vissza az özönvíz előtti világba. Azért látjuk azt a történelmi törvényszerűséget, hogy az özönvíz után, hogy a népek elkezdenek szaporodni és a világ különböző részeire eljutni, hát minden népnek már külön istene van, külön istenvilága, mitológiája. Ez is az özönvíz előtt fejlődött még ki, hogy az emberek úgy gondolják, Isten messze van, amit mond az Isten, hát az bennünket annyira nem érint, majd mi elképzeljük azt, hogy milyen a nekünk megfelelő Isten. Én a szójátékot nem csak azért mondom, hogy most valami nyelvtani dolgot rögzítsek be, hanem azért is mondom, mert sokszor akik ma azt mondják, hogy hisznek az Istenben, azok ezzel azt is mondják, mondom nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sokszor, hogy nekem ilyen Isten kell. Én így képzelem az Istent. Nekem ez az Isten megfelelő. Az ember találja ki az Istent. Az ember vetíti ki a vágyit, hogy nekem ilyen Isten kell. azok az emberek, akik Istennek hisznek, azok önmaguk természete ellenére hisznek az Istenben. Szóval ez nagy különbség. A bálványimádó vallásoskodás és az igaz Istenben hívő vallásosság között ez a különbség, mind a mai napig ez a különbség, hogy vannak emberek, akiknek olyan Isten kell, aki jóvá hagyja a gondolkodásukat és a felfogásukat és az életüket. Más emberek viszont azt mondják, hogy nekem olyan Isten kell, aki ő maga a valóságban. És ha az Isten olyasmit mond, ami nekem nem tetszik, akkor én azt önmagammal szemben is, önmagam természetét legyőzve is elfogadom, és kérem annak az Istennek a segítségét, hogy segítsen nekem a hozzá méltó életben. Ezért mondom, hogy ezek a visszautalások, hogy Jézus is ezt mondta, hogy ezek az embereknek mindenük megvolt, fényűző élet, kényelem, de nem gondolkodtak, nem fogadták el az Isten kijelentéseit, üzeneteit, tehát nem jártak az Istennel. Istennel Noé járt, és a családja járt. Szívszorító dolog, az Istent ennyire száműzték a földről, ennyire hátat fordított az emberiség az Istennek. És a harmadik visszautalása is, hadd tegyek egy-két megjegyzés, Júdás levele. Mondom az özönvízre ezt a három könyvet. Jobb könyve azért is utalhat vissza az özönvízre, mert Jobb könyve cselekménye nagyon közel van az özönvízhez, mert a történet szinte az özönvíz utáni egy-két évszázadban játszódik. Jézus azért utalt vissza az özönvízre, meg Noé idejére, mert arra akarta fölhívni a figyelmünket, hogy a mikorunkban, tehát az ő második eljövetel előtti korban újra ismétlődni fognak az özönvíz előtti állapotok. De a Júdás levelében is van egy nagyon érdekes visszatekintés, amikor azt mondja a Júdás apostol, hogy az özönvíz előtti emberek kemény beszédeket szóltak az Istennel szemben, és azt mondták az Istennek, távozzál el tőlünk mindenható. Ez megdöbbentő ez a kijelentés, mert ki az, aki kemény beszédeket szól az Istennel szemben? Ki az, aki azt mondja, hogy távozzál el? Hát nem az ateista emberek. Az özönvíz előtti emberek nem voltak ateista emberek. Ők pontosan tudták, hogy van Isten. Ők ezt el is fogadták. De az Isten képet a maguk felfogása szerint akarták kitölteni, és ezért nekik Isten törvényei, Isten parancsolatai nem kellettek. Ezért mondom most már negyedszer, hogy ők Istenben hittek, de Istennek nem hittek. És ma is ez a különbség ember és ember között. A világunk egyre kevésbé ateista, egyre kevesebb ember mondja azt, hogy ő nem hisz az Istenben, vagyis nagyon sokan mondják, hogy én hiszem, hogy Isten lét, kell, hogy létezzék az Isten. Amikor arra kerül a sor, hogy mit mond az Isten? Az emberi életre nézve milyen törvényei vannak az Istennek? És te a hétköznapokban azokhoz a törvényekhez szabod magadat? Azok szerint akarsz élni, akkor az emberek azt mondják, hogy hagyjatok békén, mert nekünk ennyi elég. Mi hiszünk az Istenben, mi annyira komolyan nem vesszük a vallást, hogy állandóan a Bibliát bújjuk, vagy állandóan erről beszéljük, ezt meghangjuk a rajongóknak, a szektársoknak és egyéb másoknak. Gondolom, nagyon sok helyen ismeretes szófordulatok ezek. Ezt csak azért mondom, hogy a Biblia is tud erről a jelenségről, sőt, nagyon is tud. És egy ilyen világban következett be az, hogy Noé miközben végzi a fizikai munkát, a hatalmas vállalkozás alatt előre, közben végzi a lelki munkát, Noé elszigetelődik, a családja elszigetelődik, egyre kevesebben hallgatnak a szavára, egyre többen tartják őrültnek, aki szárazföldön bárkát ácsol, egyre többen gyanúsítják meg, úgy, hogy elment az esze, és eközben Noé a legkegyetlenebb megszólások özönében Noé nem megtörik, nem megkeseredik, hanem Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak pedig ez a története, Noé igaz, tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Istennel járt Noé. Olyan döbbenetes különben ez a 6. fejezetnek a 8. és 9. vers azt mondja, Noénak ez a története. Egy ember élettörténetét két mondatba beletenni, sőt ebbe a szókapcsolatba beletenni, és többet nem is mond róla a Biblia. Nem tudjuk meg, hogy milyen volt a gyerekkora, az ifjúsága, hogyan választott társat, hogy születtek a gyerekei, mi volt pontosan a foglalkozása. Nem, Noénak ez a története, Istennel járt Noé. Döbbenetes dolog. De mennyire mi is vágyakoznánk arra, hogy a mi életünk története is így összefoglalható legyen, hogy bárcsak mi rólunk is ezt el lehetne mondani, hogy én a világon, amikor éltem, akkor az Istennel együtt jártam. Mit jelent ez az Istennel együtt járás? Mit jelent ez, hogy hallgatni az Isten szavára, kikérni az Isten tanácsát, és a mindennapokban Isten félő életet tanúsítani? Mit jelent ez az Istennel járt Noé? Ha egy néhány oldalat előre lapozunk, és megnézzük ennek a kifejezésnek a harmadik előfordulását, amit idéztem is Ábrahámmal kapcsolatban, mikor Ábrahámnak Isten ezt a felszólítást adta, hogy járjon ő vele, a következőt mondta neki pontosan. Tehát a Mózes első könyve 17. fejezet első verse szerint: én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes. Három része van ennek a kijelentésnek. Először is Isten soha senkinek nem mondja, hogy ő vele járjon, míg őt meg nem ismerte. Istennel együtt járni az az ember tud, aki megismerte, hogy Isten a mindenható Isten. Ezért mutatkozik be Isten így: én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. Ha valaki megismeri azt az életében, hogy Isten mi mindenben tud segíteni, mi mindenben tud tanácsot adni, ha valaki ezt megismeri az életében, hogy én meg akarok oldani egy problémát, és nem tudom, kicsi vagy nagy probléma, de nem tudom, és megyek embertől emberig, megyek a hozzám közel állókhoz, fűhöz, fához kapcsolom, és próbálok valamit megoldani, és mi emberek nem tudjuk. És sokszor, amikor már zárul a kör, és már sehonnan nincs segítség, és remény nincs a megoldásra, akkor szokott eszünkbe jutni az, hogy jaj, Istenem, segíts! És amikor az Isten segít, és én ezt nem felejtem el, mert nagyon sok ember így van az életben, hogy azért csak kimondja, hogy jaj, Istenem, segíts. Csak eszébe jut az Isten, de utána elfelejti. Vagy a körülményekre, vagy a véletlenre, vagy nem tudom, mire fogja aztán a megoldást. De az az ember, aki kezd tapasztalatot gyűjteni arról, hogy Isten mindenható Isten, ahol mi nem látunk megoldásokat, Isten még százat és ezret tud megoldást. Amikor mi már bénultan azt mondjuk, hogy hát ez már mindig így lesz, vagy ezt nem lehet megoldani, vagy ebből az emberből már nem lesz más, és ugye hasonló kifejezések hányszor hagyják el az emberek ajkát. De eszünkbe jut, hogy de mi lenne akkor, hogyha Istenhez fohászkodnék? Mi lenne akkor, hogyha egy emberi kapcsolatot nem én akarnék, nem mások emberek segítségével megoldani, hanem Istenhez fordulok? És az Isten olyan érdekes módon, olyan titokzatosan, csöndben, megfoghatatlanul megold egy emberi problémát. Egyszer csak azt látjuk, hogy túljutottunk rajta. És az ember tapasztalatot szerez a mindenható Istenről. És akkor elhatározza, hogy én ezután nem úgy élek, ahogy eddig. Én az Istenhez fordulok először. Én nem embereknek panaszkodom, nem önmagamba süppedve gondolom át a dolgokat, hanem az első cselekvésem az, hogy Istent keresem föl. És hogyha ez szokássá válik az ember életében, akkor az Isten még ezt is ajánlja, hogy tökéletes életet élhetünk. Megdöbbentő, hogy egy egyre leromló világban, egy egyre inkább eltorzuló világban Isten tökéletességről beszél. Ez se jutott volna az eszünkbe. Az özönvíz előtti világ így erkölcsileg süllyedt lefelé. A mostani világban is mindenki látja, hogy lényegileg a legnagyobb probléma az emberek belső állapota, egyre kezelhetetlenebbek, egyre féktelenebbek, egyre kiszámíthatatlanabbak az emberek. És minden megy lefelé. És Isten meg azt mondja, hogy tökéletes lehetsz. Ugye ez sem, mi ezt nem találtuk volna ki. Mondjuk mi esetleg azt mondtuk volna, hogy valamilyen szintet megüthetsz, nem olyan mély szintet, mint a világ, valamilyen szintet. Isten azt mondja, hogy légy tökéletes. Isten a tökéletességre vezette el Noét, és mindenkinek ígéri azt, hogy ha mindig ő hozzá fordulunk, ha nem felejtjük el, hogy nekünk van egy teremtő, gondviselő és megváltó Istenünk, és magunkat megalázva, az igazi gyermeki állapotba, az igazi lelki szegénység állapotára eljut, hogy azt mondom, hogy Istenem, segíts! És ezt nem akkor mondom csak, amikor már minden eszközöm kimerült, hanem eleve így állok a dologhoz. Ennyit jelent az Istennel járás. Hogy az élet kis és nagy helyzeteiben, otthon és másutt, hogy az első gondolatunk Istent keresi. Az első vágyakozásunk az, hogy Istenem, tehát te látod ezt, te itt vagy. A részedről nincsen hiány, az én részemről lehet a fogadókészség hiánya. Tehát itt te készen itt nyújtod a megoldást, miközben én magam akarom megoldani, vagy másokat bevonva akarom megoldani. Valahogy ezzel lehetne szemléltetni, hogy mi ez, hogy Istennel járni. És mit jelent az, hogy úgy mindig érzékelni a különbséget, hogy amit mi emberek megoldunk, az, hogy néz ki, és amit Istennel együtt megoldunk, az, hogy néz ki. Máté 19:26. Ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Az Istennel együttjárás az annyit jelent, az a természetes lelki beállítódás, hogy én megismertem egy nálam tisztább és igazabb lényt. Megismertem őt úgy, hogy mindig számíthatok rá. Megismertem őt úgy, hogy nem az állapotom szerint kezel engem, ha méltatlan vagyok is, de hozzáfordulok őszintén és segítséget. Nem fog engem kiosztani, bádolni, hogy milyen vagy, hanem készségesen, szemrehányás nélkül fog segíteni, hogy a Jakab levele első fejezetében olvassuk. Készségesen, szemrehányás nélkül. Nem olyan az Isten, mint az ember. Nem támaszt feltételeket. Nem fitoktatja, hogy ő mire képes, hanem látja a teremtményének az elesett helyzetét, és készségesen, szemrehányás nélkül jön és segít. Noé ezt értette meg, ebben gyakorolta magát. És egy egész leromló világ, azért gondoljuk el, hogy 8 ember kivételével mindenkinek a gondolkodása eltorzult. Mindenkinek az életvitele erkölcstelen, és egyre inkább az lesz. És egy ilyen világban tökéletes életet tudott élni. Milyen óriási bizonyíték ez amellett, hogy ha valaki az Istennel jár, és az Istennel együtt él, akkor az egész világ tehet mást, és az egész világ gúnyolhatja, és pellengére állíthatja. Ez az ember ezt nem úgy veszi fel. Biztos vagyok benne, hogy Noé nem volt egy megsértett ember. Nem volt egy szomorú és lehangolt ember, hanem ahogy a Biblia elénk állítja, hogy milyen a hívő ember alapjában egy derűs, örömteli életet él, annak ellenére, hogy körülötte minden omlik, hogy mondja a 91. Zsoltár, hogy a jobbot felől 1000-en, a balot felől 10000-en esnek el, de hozzád a baj nem is közelít. Miért nem közelít hozzád a baj? Mert te Istennel jársz, és Isten megmutatja azt az utat, hogy te nem fogod tönkrezúzni magadat, elsősorban belül nem fogod tönkrezúzni magadat, azután pedig az Isten kegyelméből a külső körülményeid is rendbe fognak jönni, és el tudod fogadni Istentől a nehézségeket is, a megpróbáltatásokat is. Istennel együtt járni. A Kolossé levél 2. fejezetét szeretném idézni, a már előre bejelentett igehelyek közül, hogy például az Istennel járásról, erről a nagyon szívbe fogadandó és nagyon megjegyzendő igéről mi mindent mond el a Biblia. A Kolossé levél 2. fejezetében a 6. verstől a következőt olvassuk, nálam a 238. oldalán az Új Szövetségnek. Kérném szépen, hogy keressük ki ezeket az igehelyeket, mert most talán nagyobb a jelentőségük sem, hogy szóban halljuk, a szemünkkel is ellenőrizzük és olvassuk el. Kolossi levél 2. fejezet 6. verse, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Tehát a 238-as oldal Új Szövetség, Kolossi levél 2. fejezet 6. versét. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, aképpen járjatok ő benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban háladással. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Tehát mit mond itt Pál apostol, hogy amiképpen vettük, ahogy megismertük az Istent, hogyan ismeri meg először az ember az Istent? Elméletben? Én azt gondolom, hogy kivétel nélkül minden ember valahogy tapasztalatilag ismeri meg az Istent. Tapasztalatilag. És ahogy tapasztaltuk az Istent, és láttuk, hogy az Isten hogyan tartja fenn az életünket, hogyan rendezel egy dolgot, amikor mi tudatosan őt keressük, akkor erre hogyan válaszol? Hát emlékezzünk vissza, amiképpen vettük a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok ő benne. Az életnek fájdalmas tapasztalatai, egyet én is hadd mondjak el, az egyik keleti városunkban, Nyíregyházán találkoztam egy magánvállalkozóval, aki eljött az előadásra, és néhány előadás után úgy meg is nyílt a szíve, és elmondta, hogy ő hogyan szerzett tapasztalatot az Istenről. De az tényleg minden ízében egy hiteles, igazi tapasztalat volt, az, hogy jó volt hallgatni, és el nem felejtettem egy részét sem. A lényeg az, hogy ő ilyen autók behozatalával foglalkozott, és adtak neki egy olyan típust, amit nagyon nehéz volt megtalálni. Egy olasz típus, ki is ment Olaszországba, és egy álló hetet eltöltött, a fél Olaszországot fölhajtotta, és már vissza kellett jönni, mert nem találta azt a típust, de a megrendelő ragaszkodott ahhoz a kocsihoz. És amikor már elhagyta Olaszországot, már Ausztriába ért, hát akkor eszébe jutott az Isten. És ő mondja nekem, szégyensz, azt mondja, nézettelen, hogy szégyenszemre mondom, tehát a gyerekkoromban is ugye sokszor volt tapasztalatom a Jóistennel, meg hallottam róla, és már jöttem kedvem csüggetve, és hát, hogy Ausztriában már közel a magyar határ, hogy eszembe jutott, hogy imádkoznom kellene az Istenhez. Na, de azt mondja, péntek volt, és fél óra múlva minden garázs bezárt, de hát azért leálltam és imádkoztam, és bementem egy kis jellegtelen osztrák kisvárosba, és első garázsba, és a zárás előtt negyed órával ott találtam azt a típust. Akkor elkezdtem remegni egy kicsit, néztem ugye, hogy hol vagyok, mondta ezt, de gyönyörűen mondta el, de hát a nagyobb részekre ugye pontosan emlékszem, rögtön meg is tudtam venni, hazahoztam és átadtam az illetőnek, és azt mondja, hogy hát én ezzel az Istennel szeretnék élni. Mondtam neki, hogy ön az én emberem, ilyen emberekért járom az országot többek között, hogy ilyen emberek, aztán majd ők is beszéljenek, ők is tartsanak előadást, stb. Nagyon nekibuzdult, járt minden előadásra, amiképpen vettétek a Krisztust Jézus, aképpen járjatok ő benne. És utána elmaradt, és évekig nem láttam. Teljesen visszament a régi életébe, elvált, különböző, elmondani is súlyos, az életnek egyik nagy fájdalma, pedig hát én olyan sokszor nem találkoztam vele, de hogy ő ezt elmondta, hogy ő tapasztalatot szerzett, ő szeretne az Istennel együtt járni. De mit mond itt a hetedik vers? Meggyökerezvén, és tovább épülvén. Meggyökerezvén, és tovább épülvén ő benne. És megerősödvén a hitben, amire tanítatok, bővölködvén abban háladással. És utána majd meglássátok, hogy senki nem fog benneteket becsapni, bölcselkedés csalását. Na de ahhoz mi kell? Meggyökerezni, tovább épülni. Az Istennel együtt járni az nem annyit jelent, hogy néha napján tapasztalatot szerezni az Istennel, megköszönni. Aztán nekem már van 4-5 tapasztalatom, ez is több, mint az országos átlag. És aztán leteszem a lantot, nekem is volt egy lényel tapasztalatom, és... Nem, ez nem ennyit jelent. Noé meggyökerezett. Noé hirdette az evangéliumot. Krisztusi erővel hirdette az evangéliumot. Tovább épült ő benne, elszenvedte a gúnyt, a megvetést, a szenvedést. Azért mondom, némi kis fantáziával elgondolhatjuk, hogy milyen célzott támadások érték őt és a családját. És elszenvedni azt is, ami számomra, hogy Noé életét végig gondolom, és most, hogy újra olvastam a fejezetet, eddig nem vettem észre, itt is olyan döbbenetes erővel a szerző kiemeli, hogy Noénak mi volt az egyik legnagyobb szenvedése. Amikor az állatok megindultak a bárka felé. Az állatok megindultak a bárka felé. Lejárt a 120 év. Mindenki gúnyolódott. Senki nem akart a bárkába menni. És az emberek kezdték látni, hogy a különböző helyekről jönnek az állatok. És mennek be a bárkába. Jobb könyve 35. fejezete beszél arról, hogy sokszor az állatok a maguk ösztönös szintjén bölcsebbek az embernél. Ők Istennel járnak, az ösztön élet szintjén, de beprogramozottan híven engedelmeskedve a teremtettségük néhány alaptörvényszerűségének Isten, és Noénak ezt végignézni. Egy ember nem jött oda. Az emberek gúnyolódtak, az állatok megjöttek, és helyet foglaltak a bárkában. Érdemes sok mindent végig gondolni ebből a Noé történetéből, de hogy az Istennel együttjárásról még más mélységekbe is bepillanthassunk, János leveleit ajánlanám, mert János apostol különösen sokat használja a leveleiben ezt a felszólítást. János apostol első levelében szeretném felolvasni a második fejezetből a 6. tartó verseket. Nálam a 280. oldalon az Új Szövetségben, János első levele 2. fejezet 6. versétől. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Atyám fiai, nem új parancsolatot írok néktek, hanem régi parancsolatot, amely előttetek volt kezdettől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdettől fogva. Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ő benne és ti bennetek, mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosságban van és gyűlöli az ő atya fiát, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő atya fiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Azt mondja János apostol, hogy kétféle járás van. Az emberek járnak a sötétségben. Megvakult szemmel, állandó félelem, hogy mikor bukik föl, megy neki a falnak. De az emberek sokszor így élnek, járnak a sötétségben. Ki az, aki Istennek hisz? Ki az, aki Istennel együtt jár? Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. És itt fejti ki János apostol ebben az összefüggésben, ebben az ige szakaszban, a 3. verset olvasom, és arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki azt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. És ezután mondja, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amint ő járt. Nem tudom, hogy világos levezetés ez. Néhány logikai lépcső, amit itt végigjár János apostol, az Istennel együtt járás. Ez annyit jelent, hogy benne maradás. Benne maradás az annyit jelent, hogy megismerés. Megismerés pedig nem annyit jelent, hogy hiszek az Istenben, hanem hiszek az Isten beszédének, hiszek az Isten parancsolatainak, ezeket készségesen, örömmel elfogadom és követem. Tehát tulajdonképpen itt mondja meg a Szentírás azt, hogy kétféle vallásosság van, ezt már ugye az elmúlt alkalommal is láthattuk a Kain és Ábel történetben, mert ugye gondolom ott is hangsúlyozta az előadó, hogy Kain sem volt ateista. Hát ateista nem emel oltárt, meg nem teszi fel az oltárra az ő ajándékát. Kain is vallásos ember volt. Csak hogy a maga felfogása szerint képzelte el az Istent, ami az ő szája ízének megfelelt, olyannak képzelte el. Ábel viszont olyannak fogadta el az Istent, ahogy az Isten önmagáról beszélt és mutatkozott be, és ég és föld különbség soha nem az ateizmus meg a vallás között van. Az ég és föld különbség a hamis vallásosság és az igazi vallásosság között van, és ez azért nagy különbség, mert az emberek ezt általában nem látják. Az emberek összemosnak mindenféle vallást, ez is a hamis vallásosság egyik borzalmas következménye, ez a mai szólásmondás is, hogy mindegy, hogy milyen Istenben, csak higgyél. Meg hát én is hiszek, te is hiszel, meg mindenki hisz valamilyen Istenben, az a lényeg, hogy ateista ne legyél. Jézus kijelentése ezzel szemben az, hogy bárcsak hideg lennél, bárcsak ateista lennél, még nagyobb remény lenne felőled, bárcsak forró, de mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból, ugye a Jelenések könyve 3. fejezetében jól ismert, épp a korunknak szóló üzenet. Ha egy-kettőt lapozunk, a János apostol 2. leveléhez érünk, és János apostol 2. levele, ami összesen 1 fejezetből áll, a 6. verset olvasnám fel. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottunk, hogy abban járjatok. Nem tudom, hogy ezt a Biblia verset kifogadta a szívébe, vagy ki hordozza ezt magában, mert itt három kifejezés is döntő. És ez a szeretet. Itt van egy meghatározás. Tudjátok, emberek sokat beszéltek a szeretetről. De itt most én, az Isten, megmondom az igémben, a Bibliában, hogy mi a szeretet. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. A szeretetnek, nem tudom, hogy ezt a meghatározását kifogadta a szívébe. Az az igazi szeretet, amikor az Isten parancsolatai szokássá válnak az életünkben, az első reflexem az, hogy Isten és a parancsolatai jutnak az eszembe, nem a magam indulata, ösztöne, megoldása, okossága, hanem szokássá vált az életemben, hogy én az Istenhez viszonyítom, Isten beszédeihez viszonyítom az életemet. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Hatalmas dolog az Istennel együttjárás, és az Istennel csak az jár együtt, most már látjuk a bibliai szóhasználat csattanóját is, aki az Isten parancsolatait nemhogy hallatlanra nem veszi, hanem hogy azoknak a betöltésére kívánkozik, hogy a hegyi beszédben maga Jézus is Máté 5. fejezet 17. versében elmondta, hogy ne gondoljátok, ne gondolkozzatok így, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a parancsolatokat, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább azért jöttem, hogy betöltsem. Istennel együttjárás és Isten parancsolatának betöltése, ez a kettő úgy feltételezi egymást, nem az jár Istennel, aki állandóan elmondja az ő Istennel szerzett tapasztalatait, de sok helyütt kikandikál az, hogy nem egészen Isten törvénye és útjai szerint való tapasztalatok ezek. Az jár igazán Istennel, aki az Isten parancsolatainak a betöltéséről tapasztalatot szerez itt a világban. Az a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ha komolyan vesszük az Isten parancsolatait, nem mondjuk azt, hogy most még nem tudom, emberi erővel soha nem is tudjuk egyébként, ez a Bibliának alapvető masszív tanítása, nem mondjuk azt, hogy mit szólnak hozzá a többiek, én egy nálam igazabb lénytől valamit megismertem, ő engem nem gyötörni akar a parancsolataival, ő nekem a javamat akarja, látom, hogy ez igaz, megvizsgáltam előről, hátulról, alulról, felülről, én ez szerint akarok élni, ha mi erre döntést hozunk, és komolyan rátesszük az életünket, akkor tapasztalatot fogunk szerezni az Istennel. És befejezésül hadd olvassam a Jelenések könyvében is, hogy mit tesz hozzá a járáshoz, és egyben a Kolossé levélben mit jelent ez a meggyökerezés, meg továbbépülés a hitben, és a többi. A Jelenések könyve 3. fejezet 4. versében, a Szárdiszi levélben van Jézusnak ez a kijelentése, tehát Jelenések könyve 3. fejezet 4. versében, de van Szárdiszban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Az Újszövetség 289. oldalán van ez Jelenések 3. fejezet 4. versében, de van Szárdiszban egy kevés neved, azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. A Biblia szerint Istennel együtt járni fehérben lehet. Hát ez meg mit jelent? Ugye a fehér ruha, a fehér gyolcs, az a Bibliában a megszentelődésnek a jelképe. A Bibliában az emberi életút, a hívő ember életútja, a megváltozott ember életútja két részre oszlik, a megtérése és a megszentelődése. Valaki megismeri az Istent, valaki hódol az Isten tisztasága, bölcsessége, áldozatkészsége előtt, elfogadja Isten kijelentéseit, tehát nem csak Istenben hisz már, hanem Istennek hisz. És amikor bekövetkezik az életében ez a döntő fordulat, hogy befogadja az Isten igéit, megváltozik, megtér, utána meggyökerezni és továbbfejlődni, ezt más szavakkal úgy mondja a Biblia, hogy fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Jézus mindig fehérben járt. Jézusnak az élete tökéletes élet volt. Holott emberi természetben élt itt közöttünk, de Jézus mindig az első gondolatával Istent kereste. őneki is szüksége volt erre, neki is le kell legyőzni az emberi természetét. Őnek is se volt ez természetes. Ehhez természetét le kell legyőzni. Jézusban ez szokássá vált, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez ennyit jelent. Ez a híres kifejezés, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ez más szóval annyit jelent, hogy én Istennel járok. Máskor Jézus ezt mondta, hogy semmit sem cselekszem, ha nem látom cselekedni az Atyát. Isten el együtt járt, és ezért Isten mindig hozzásegítette Jézus Krisztust a Szentlélek által, a hit által, hogy fehérben járt. Hogy a gondolkodása után a jelleme, a cselekedete is tökéletesek voltak. Micsoda hatalmas ígéret ez a mi számunkra, hogy mi is fehérben fogunk vele járni, és erre méltókká teszlek titeket. És lehet tökéletes életet élni egy teljesen elvetemült, eltorzult világban, hogyha mi az elsőrendű kérdésnek azt tekintjük, hogy Istennel milyen a kapcsolatunk. Sajnos az emberek többsége elsőrendű kérdésnek azt tekinti, hogy a világgal milyen a kapcsolata. És vagy előre haladni, vagy mindig megfelelni akar a világnak. És ettől az emberek bepiszkolódnak, és fehérben nem járnak, az biztos. Bepiszkolódik, besározódik az ember. Ha elsőrendű kérdésnek nem azt tekintjük, hogy az emberek mit mondanak rólunk, vagy hogy én előre haladjak itt a földi taposó malomban, hanem az elsőrendű kérdésnek azt tekintem, hogy engem valaki akarta, hogy itt legyek, hogy én éljek. Van teremtő Istenem, gondot visel rám. Az életét adta értem. Eljött ide a földre, és emberi természetben mindent elszenvedett, csak hogy a bizalmamat megszerezze, hogy vele járjak. Jézus egész élete, egész áldozatválása mindene arra irányult, hogy az emberből azt a bizalmat megszerezze, hogy ne magunkban járjunk, ne is másokkal, akkor másokkal együtt felbukva még nagyobb lesz az ütés és a bukás, hanem hogy ő vele együtt járjunk. És ez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy te van Szárdiszban egy kevés neved, itt is kevesekről beszél, de az, hogy kevés ember van, ez nem az Isten tehetetlenségét, nem az Istennel való együttjárás lehetetlenségét bizonyítja. Mert éppen az bizonyítja, hogy minden körülmények között lehet járni az Istennel. Hogyha Noé 800 millió ember között együtt tudott járni az Istennel, akik nem voltak Istennel megegyezésben, sőt, a bálvány isteneiknek hittek, és Noé erre mégis képes volt, hát akkor itt azért meghajthatjuk a lobogót, hogy micsoda nagy dolog a hit, micsoda nagy dolog az Istennel együttjárás. És a mai világban is, hogyha esetleg elfogna bennünket egy kicsit a szédülés, hogy hát itt a mai világban mindenki így meg így gondolkodik, meg ezt és ezt tartja értéknek, meg erre ad, meg ezt tekinti fontos dolognak, hát most a világ őrült, vagy én vagyok őrült? Ugye sokan fölteszik ezt a kérdést. Tulajdonképpen minden ember fölteszi ezt a kérdést. Most a világ őrült meg, vagy én őrültem meg? Aki a Bibliának ezeket az igéit szívébe fogadja, aki törekszik a tudatos Istennel együtt járása, az ezt is megőrizheti magában, hogy nem piszkoltam be a ruhámat, valakinek a segítségével fehérben fogok járni. Méltóvá tesz arra, s aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Azt gondolom, ennél nagyobb dolog nem kell az életben, hogy Jézus vallást tesz mellettünk. Ha az egész világ is nem tenne vallást mellettünk, vagy mélyen lekezelne, de hogyha az a valaki, aki vallást tesz mellettünk, aki az isteni életét adta értünk, ezt ígéri nekünk, én azt gondolom, ez mindent megér. Jegyezzük jól meg ezt az igét, legyen ez tapasztalat, legyen egy egyre elmélyülő valóság az életünkben, mi is törekedjünk arra, hogy Istennel együtt járjunk, és amit az Isten meg tud nekünk mutatni, belénk tud vésni a vele való együttjárásával, azt ugye mondanom se kell ezek után, semmi más nem tudja pótolni, és semmi más nem tudja helyettesíteni. más dolog Istenben hinni, és más dolog Istennek hinni, és Istennel együtt járni, és a Bibliában ez a következetes szóhasználat Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig azt célozza, hogy mi ezt a részt válasszuk, és ne elégedjünk meg egy olcsó vallásossággal, egy olcsó és most mindenkinek kiárusított istenhittel, hanem mi csak azzal elégedjünk meg, amit Isten Ábrahámnak, a hívők atyának is mondta, hogy én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.